Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. október 9-i kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Egy véget nem érő konfliktus emberi hajtóerővel. Elveszve a kormányalakítás titkaiban. A kiegyensúlyozott költségvetés erősen visszavetni a gazdaságot. A hétvégén a gázai övezetből rakétákat lőttek ki Izraelre, civilek ellen támadtak az ország déli városaiban, és túszokat gyűjtöttek a Hamász terroristái. Izrael válaszcsapást mért a gázai övezetre, és kiürítette a határmenti településeket, teljesen lezárta az ország részt. A terrortámadásnak eddig több mint 700 áldozata van az izraeli oldalon. A válaszcsapások következtében szintén több száz palesztin hunyt el. Katonák és civilek, felnőttek és gyerekek. Egy munkájába belealvó titkos szolgálat, a megegyezés ábrándját, a katonai erő elrettentő erejét túl komolyan vevő döntéshozók az egyik oldalon, soha ki nem hunyó gyűlölet, presztízsharc, hatalomvágy a másikon. Izraeli a térség egyik legerősebb hadserege, amely ellen a Hamasznak semmi esélye nincs. Ha pénzbeli, szakmai, logisztikai és így tovább segítséget kapnak is más iszlám szervezetektől és Irántól, akkor is némi túlzással, de csak sufni fegyvereik lesznek az izraeli hadseregéhez képest. Ilyen haderőn ülni elkényelmesítheti az embert. Gondolhatja azt, hogy ki az a bolond, aki a válaszlépést számításba véve megtámadja országát. Ugyanakkor az utóbbi évek biztonságát épp a jó katonai és titkosszolgálati együttműködés biztosította Izraelnek, ami szintén megszokottá, így kevésbé ellenőrzötté válhat. Most is ez történt, hiszen egy ekkora akciót sokáig szerveznek. A hírek szerint 2 évig, de elkerülte az izraeliek figyelmét, pedig állítólag az egyiptomi titkosszolgálat figyelmeztette is őket. Izrael az elrettentés eszközét választotta. Teljes blokkád alá vette a gázai övezetet, nem jut be senki és semmi, még a villanyt és a vizet is elzárták, nem törődve a civil lakossággal. Szörnyek ellen harcolunk és eszerint cselekszünk, mondta Yoav Gallant védelmi miniszter. Közben az EU is leállította a palesztin lakosság támogatására szánt pénzek folyósítását. Amerikai források szerint 48 órán belül megindul a gázai övezet ostroma. A Hamász pedig ott folytatja, ahol abba sem hagyta, hiszen célja nem csupán Palesztina önállósága, hanem annál több, amit régebben úgy fogalmazott meg, hogy Izrael megszüntetése. Mindamellett a szervezet nagyobb hatalmat is szeretne a mostani palesztin területeken belül is. 2006-ban az utolsó gázai övezetben tartott parlamenti választáson a Hamász győzelmet aratott a Fatah felett, s azóta csak nőtt az ellentét a két csoportosulás közt. A Fatah mérsékeltebb, és a Jordán nyugati partvidékén övi a hatalom, míg Gáza a Hamaszé. Most az utóbbi szervezet vezetője, Mohamed Deif azt szeretné, ha a konfliktus a Fatah területére is átterjedne. A Hamász tehát a szent háborúja mellett politikai ellenfele fölé szeretne nőni ezzel az akcióval, hogy ő legyen az egyedüli vezető palesztin erő, ami nem csak politikai, hanem gazdasági erejét is növeli. Bár a gázai övezet esetében egy olyan térségről beszélünk, ahol a lakosság 4/5-e nemzetközi segélyre szorul. Az éleződő konfliktus a szélsőségesen gondolkodó palesztinokat nyilván a Hamász felé tolja. Ugyanakkor az elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy a mérsékeltebbekre épp ellenkező hatással lehet. Az izraeli válaszcsapások előidézőit látják majd a szervezetben. Hasonlóan, vagyis alapvetően ebből a két irányból ítélhetik meg az újra erőre kapó konfliktust az arab államok is, ami a közel-keleti helyzetet kiélezheti. Ebben a kérdésben döntő lesz majd az izraeli válaszcsapások hatása a sűrűn lakott gázai övezetben. Az Egyesült Arab Emírségek a túszszedésen szörnyülködik, míg a hírek szerint libanoniak szivárognak be Észak-Izraelbe. Ahogy minden katonai konfliktusban, a tragédia mellett itt is ott van a mélyben a butaság banalitása. Mindennapos emberi történetek, botrányos halálok. Miután mindenki megegyezett abban, hogy Peter Pellegrini és a Klász lesz az, aki eldönti, melyik irányban megy az ország, vagyis visszatérünk-e Ficóhoz, vagy inkább a progressziót választjuk. A múlt hét végén egy fordulat állt be a történetben. Milan Majerski, a KDH elnöke, mintha megirigyelte volna ezt a pozíciót Pellegriniéktől, és egy lépésben nyerő helyzetbe hozta Ficóékat. A PS-t eltüntette a porondról. Pellegrini erejét pedig jócskán csökkentette. Azt helyezte ugyanis kilátásba, hogy nem köt senkivel koalíciót. Nyilván a pártjában a vezetés és a polgármesteri szárny közt húzódó törésvonalat próbálta így eltüntetni. Előbbiek a PS-szel, utóbbiek a Smerrel kötött koalíciót preferálják. Majerski aztán finomította a mondani valóját, így nem teljesen lefutott még a meccs. Hétvégén az SZSZ felszólította a PS-t, hogy emelje a tétet, és hogy a kormányfői pozíció mellé a belügyet is ajánlja fel a Klásznak, így csábítsa őket vissza. S ez az ügybuzgalom nem tűnik jó stratégiának, hiszen gyengíti potenciális koalíciós társuk a PS pozícióját. Még nincs minden veszve tehát a PS, Klász, KDH, SZSZ koalíció számára sem. André Duncan ma Zuzana Csaputovánál tett látogatása után elmondta, ha Pellegrini nem tárgyalna tovább a PS-szel, akkor felállhatna az új kormány. Ami éles elmélyű megfigyelés, minden esetre arra rámutat, hogy még folynak ilyen tárgyalások. Megszólalt Mihály Simecska is, aki elmondta, hogy még folynak a tárgyalások a négy párti koalícióért, és hogy bár a kormányfői posztot a hétvégén felajánlotta a Klásznak, nem hajlandó lemondani a belügyről, hogy megőrizze a potenciális kormány megbízhatóságát. A KDH-s ügyben egyre inkább csökken a kulturális kérdések jelentősége, legalábbis erre enged következtetni a pártelnök azon Facebook bejegyzése, mely szerint a KDH történelmi pillanatokban mindig is Szlovákiát helyezte a párt érdekek elé, és ezt teszi ma is. A Smer, Klász, SNS hárompárti koalíció mellett is jelennek meg érvek, már ami ezekből az információmorzsákból kiolvasható. Az egyik ilyen, hogy ma a három pártelnök együtt tárgyalt. Danko próbálja leplezni a leplezhetetlent, és az SNS listán bejutott személyeket egységes csoportnak bemutatni. Ahogy az államfőnél tett látogatása után elmondta, a képviselőket a karakterük és az elképzeléseik is összekötik. Ezzel is Pellegrinit próbálja meggyőzni, aki arról beszélt, hogy csak olyan kormányban vesz részt, ahol egységes frakciók állnak a kormány mögött. Ha megnézzük a szóban forgó 10 képviselőt, minden jó szándékunk ellenére elbizonytalanodunk, és nem csak amiatt, mert csupán egy pártag van közülük, mégpedig maga a pártelnök Danko, hanem mert nehéz elképzelni, hogy ennyi összeesküvés elméletet, mint amit a parlamentbe jutottak képviselnek, egy rendbe lehet zsúfolni. Az idő múlik, Ficónak már csak egy hete van kormányt alakítani, utána más kap megbízást. Egy valami biztos, a koalíciós tárgyalásokról szóló információkat megfelelően őrzik. Nem jut ki szinte semmilyen információ, csak amit taktikailag egyik-másik politikus elejt, legfeljebb még erre születik egy visszafogott reakció. A pénzügyminisztérium ma előterjesztette a jövő évi költségvetés tervezetét, ahogy azt a költségvetési felelősségről szóló törvény előírja. A tervezetről délután a gazdasági és szociális tanács tárgyalt, szerdán pedig a kormány fog. A tervezet és a valóság valószínűleg kevés ponton fog találkozni, hiszen majd az új kormány és parlament fogja elfogadni azt, ami 2024-ben és azt követően meghatározza az életünket. Az Ódor kormány több alkalommal is figyelmeztetett arra, hogy az ország válaszúton van. Ha nem teszünk valamit a költségvetési hiány csökkentése érdekében, könnyen a görög útra kerülhetünk. Ez az a helyzet, amikor már nem hiteleznek az országnak, és a külföld segítségére szorulunk. Ódorék a sokat ragozott legóval segítik is az új kormány munkáját, olyan intézkedések gyűjteményével, amelyek csökkentik a költségvetés kiadásait és növelik a bevételeit, és amelyek tetszés szerint kombinálhatók. A problémát a következő kormány hozzáállása jelentheti, hiszen a legnagyobb eséllyel Robert Fico ül majd a kormány fői székben, aki a választási kampány során deklarálta, hogy mindössze a GDP 0,5%-ával hajlandó csökkenteni a hiányt évente. Horváth Mihály a Napunknak adott interjújában arról beszélt, hogy ez nem lesz elegendő a hiány csökkentésére, ami így egyre nőhet, végül egyszerre szakad a nyakunkba. Nagy kérdés tehát, hogy Ficóék mit kezdenek a dezinformációkkal, csúsztatásokkal és lózungokkal teli kampányuk után ezzel a problémával. Hogy a progresszív Szlovákia mit kezdene, az nem akkora kérdés, hiszen a kampány során is nyíltan beszéltek a megszorítások szükségességéről, bár a végeredmény a koalíciós társaktól is függene. Ennek a retorikai ellentétnek a kampányban pedig az lett a következménye, hogy sokan úgy gondolták, a megszorítások, amikről a szakértői kormány is beszélt, csupán amolyan öncélú, liberális, sorsrontó eszközök. Pedig az nem kérdés, hogy megszorítások kelleni fognak, hanem előbb kisebbek, akkor később nagyobbak. A kiegyensúlyozott költségvetés a GDP 7%-ával vágná vissza a kiadásokat évről évre, ami viszont bedönteni a gazdaságot, 6,5%-os visszaesést eredményezne, a bérek értékének 4%-os esését és a munkanélküliek száma körülbelül 130 ezerrel növekedne. Ezért nem is javasolnak elfogadni egy ilyen tervezetet, miként a gazdasági és szociális tanács sem javasolja. Ugyanakkor, miként Horváth Mihály mondja a költségvetési tervezetet kísérő nyilatkozatában, figyelmeztetni fognak a visszavágás elmaradásának veszélyeire, és a megszorítások finomítására ösztönöznek majd. Megnyugtató a szakértői kormánya a gondos gazda szerepében, főleg annak fényében, hogy a többi kormány az utóbbi időben inkább a tiszta udvarnak és a rendes háznak csak a látszatát próbálta fenntartani. Hírek egy mondatban. Nem a rendőrség belső ellenőrzése hallgatta le Ján Csurilláékat, a NAKA meggyanúsított nyomozóit, állítja Peter Kubina, a védőügyvédjük új bizonyítékok alapján. A pozsonyi ügyészség javaslatára ugyan megszavazták a nyomozók lehallgatását, de ez később történt, és az ügyvéd szerint a már folyamatban lévő lehallgatás legalizálására szolgált. Dusan Gyedecsek számára érvényben marad a 15 éves börtönbüntetés, amit amiatt kapott, mert egy évvel ezelőtt részegen egy busz megállóba hajtott és megölt 5 embert. A fellebbezési tanács megfelelőnek gondolja a büntetés mértékét. Az ügyész és az áldozatok rokonai szigorúbb büntetést kértek. A gáz ára az európai piacon több mint 10%-kal 42,5 euróra nőtt megawattóránként. Jelentős növekedéséhez az ausztrál munkások lehetséges sztrájkja, a hidegebb időjárás, illetve a közel-keleti feszültség járult hozzá. 2045-re napi 116 millió hordóra nő a világon a kőolajkereslet, áll az OPEC jóslatában. Folyóévvel összehasonlítva ez nem egész 14%-os növekedést jelent. A legutóbbi másfél évben most a leggyengébb a rubel a dollárhoz képest. 102 rubelt kell fizetni egy dollárért. Az orosz pénz nem romlását az orosz fizetési mérleg többletének csökkentése okozza, a gyengülést a kőolaj árának jelentős drágulása sem ellensúlyozta. Jaroszláv Haszcsák feljelentést tett a közte és Richard Sulik pártelnök közötti SMS üzenetek ügye miatt, amelyekre Igor Matovics egy héttel a parlamenti választás előtt hívta fel a figyelmet. A feljelentés tárgya a rendőri jogkörökkel való visszaélés. Claudia Golden amerikai gazdaságtörténész kapta idén a közgazdasági Nobel-díjat a nők munkaerőpiaci érvényesülésének témájában végzett munkájáért. A mai Napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke Zsolt. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.